A program szerint azt hiszem gyerektörténet következne. Itt vannak a gyerekek? Elmondhatom a történetet? Akkor a történet Dávidról és barátjáról szól. Tudjátok ki Dávidnak mi volt a barátja? Jónatán. Ez a Jónatán, ez Saul királynak volt a fia. És barátja volt Dávidnak, aki Saul helyett kellett, hogy király legyen. Tehát a király fia és a jövendőbeli király barátok voltak. Nagyon érdekes a dolog, mert Saul nagyon haragudott Dávidra. Annyira, hogy el akarta pusztítani, üldözte, kergette, Dávidnak menekülnie kellett. De egyszer megfordult a dolog, és úgy történt, hogy már éjszaka volt, Saul, tehát ő volt még a király abban a percben, abban a pillanatban, és Saul is elaludt, elfáradt az üldözésben, Dávid a menekülésben, de mégis Saul fáradtabb volt, és ő elaludt, és elaludtak a katonái is, akik őrizték, az őrök mind elaludtak. Ezt az úr így adta, hogy jó mélyen aludjanak el, és Dávid nem aludt el, hanem ő éber volt, és elment oda, megközelítette az ő testőrével Sault. És a testőre azt mondta neki, na most itt az alkalom, Saul alszik, itt van a dárda, és szúrt belé. És Dávid azt mondta, hogy nem tehetem én ezt meg az úr felkentjével, mert a felkenetés még Saulon hatásos volt, illetve hát még rajta volt, és nem tette meg, hanem elővette a zsebkését, ha az volt neki, de lehet, hogy szurony vagy tör valami volt abban az időben, és a királynak a ruhájából egy darabot levágott, így a sarkát lemetszette. Nem tudom, a gyerekek látnak engem, vagy nem látnak, vagy csak hallanak. És lemetszette, és ahol elment. És a testőr azt mondta, ó, hát miért nem szúrtad le, hát azt kellett. Nem lehet, nem szabad, hát ő az úr felkentje, hogy emeljen fel a kezemet ellene, akkor az úr engemet megbüntet. És akkor elment a hegyoldal, egy völgyön átment és a másik hegyoldalra, és amikor már aztán reggel felé lett az idő, és Saul is megébredt, és amikor kijött a barlangból, a túlsó hegyoldalból Dávid átkiáltott neki. Felség, itt van a ruhádnak a darabja. És nézte a ruhát, tényleg észrevette, hogy hiányzik belőle. Hát ez Dávid volt. Ó, te Dávid, téged az Úr megáldott, hogy engem nem bántottál, és engem is megvédett, hogy te kioldhattad volna az életemet, és nem tetted ezt meg. Téged az Úr ezért meg fog áldani. És aztán tudjuk is, hogy az lett, hogy Sault az Úr elvetette, mert nem figyelt rá, nem volt engedelmes, nem hallgatott az Úr szavára, nem úgy cselekedett, ahogy az Úr mondta, és aztán a halott idézőhöz ment, hogy az segítsen neki, mert már a Szentlélek is elhagyta, álomban se jelent meg neki az Úr, hogy válaszoljon, mert hazba akart menni a filiszteusok ellen az ő seregével. És kérdezte, akarta megkérdezni az urat, akkor az volt a szokás, hogy akkor ilyen háborúba mentek, mindig megkérdezték az urat. Uram, menjek most például a filiszteusok ellen? És az úr akkor válaszolt, volt a főpapnak a ruháján volt két onyxkő, amelyiknek az a szokása, hogy érdekes módon villog. Mit, hogyha áram lenne benne, pedig az egy kő, de ez így villog, és az úr ezt használta fel, hogy a főpap vállán volt ez a két onyxkő, az egyik a jobb oldali igent jelentett, a bal oldali nemet jelentett. Tehát ha megkérdezte, menjek a háborúba? Igen. Menjek a háborúba? Nem. Tehát így volt a válasz. De most úgy történt, hogy Saul most már hiába kérdezte az urat, Mert az Úr nem válaszolt. Ezek a kövek nem váltottak színt, nem villogtak semmit, mert az Úr nem akart neki válaszolni. És akkor a profétákhoz ment, és azok se tudtak válaszolni neki. És akkor elment egy varázslóhoz, egy olyan asszonyhoz, aki jövendőt tudott mondani. És aztán az előidézte, úgymondva Sámuelnek, a profétának a szellemét. Persze ez nem valóság, csak azért mondom, hogy ő így gondolkozott, hogy azt ő felidézi, hogy kérdezze meg akkor a profét, mert a proféta már meg volt halva, hogy idézze elő neki a varázsló asszony, és akkor ő azt mondta, hogy na, előidéztem, és közben, tudjátok, ki jelent meg? A sátán, és a sátánnak a hangja szólt. És hogyha az Úr lett volna, akkor azt mondta volna Saulnak, hogy térjél meg, hallgassál rám, és akkor majd, ha kérdezel, akkor fogok válaszolni. De ha te nem hallgatsz rám, és nem térsz meg, akkor holnap, ezt mondta a gonosz lélek, a sátán, hogy holnapra meg fogsz halni. És akkor Saul abban a tudatban, hogy ő meg fog halni, hát öngyilkos lett. Isten segítse meg bennünket, hogy olyan gyermekek és olyan felnőttek legyünk, hogy az Úrra hallgassunk, az Urat tiszteljük, és az ő szavát kövessük, és ne tegyünk olyat, ami az Úr szava ellen lenne. Köszönöm a figyelmet, és most akkor rátérek az ígére, amit a zsidókhoz írott levélből olvasok, Zsidó 5:2. Tehát a zsidókhoz írott levél, 5. fejezet, 2. versét olvasom, és hozzá az elsőt is, hogy érthető legyen, hogy miről is van itt szó. Tehát Zsidó 5, és akkor olvasom már az 1-től, de a 2-ben van az üzenet mára. Zsidó 5, egy így hangzik. Mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal, gyarlóságokkal. Tehát az együttérzésről, az együttérzés jellemvonásáról szeretnék ma beszélni nektek, az ige alapján. Mi az együttérzés tulajdonképpen? Egy jellemvonás, egy jellembeli dolog. És Isten azt akarja, hogy ezt én nektek most mondjam el, és ő elmondta, maga az Úr Jézus is, és az ígében is így találjuk meg, hogy ez egy olyan jellemvonás, ami a jellemépítésünkhöz hozzá tartozik. Miért? Mert azt mondja Pál apostol által üzeni az Úr, hogy a jellemünket az életünk végén mi fogja megpróbálni. A jellemépítés azt mondja, segítek, hogy könnyebb legyen a kérdésre válaszolni, azt mondja, hogy a tűz fogja megpróbálni azért, hogy lássa, hogy ki mit épített a jellemére. És ilyen illúziókat, példákat használ, azt mondja, ki épített fát, pozdorját, szalmát, meg ilyen éghető dolgokat, és ki épített drága követ, gyémántot, aranyat, vagy éppen ezüstöt. Ugye tudjátok, gyerekek, és mindenki, hogy az arany az a tűzben megtisztul. A fa, meg a pozdorja, az a forgács, az, ahogy tüzet kap, rögtön meggyúl és elég. Tehát ehhez hasonlítja a jellem próbáját az ige. Hogyha a jellemünkre, tehát arannyal egyenlő értékű dolgokat, vagy ezüsttel, vagy drága kővel egyenlő értékű dolgokat építünk be a jellemünkbe, egy jellemvonás ma, egy holnap, vagy egy hét múlva, vagy ahogy lehet, akkor az a tűzpróbáját kiállja. És az majd jutalmat nyer, aki így épít, aki pedig csak ilyen múlandó dolgokat, fát, pozdorját, az meg a tűzben elég. A jellemünkben, ha ilyen alantas dolgok vannak, akkor amikor a tűzpróba elérkezik, akkor azok meggyúlnak elégnek, és az üdvösséget is elveszítjük. Na hát, az együttérzésről mit mondhatunk? Mi az együttérzés tulajdonképpen? Azt ugye mondtuk, hogy egy jellemvonás, indulat. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt Jézusban. És hogy az az indulat van, akkor a jellemünkben az az indulat, nem indulatosság, mert voltak összetévesztett az indulatosság, nem. Egy jó indulat, szokták azt is mondani, nagyon jó indulatú ember valaki. Tehát az az indulat egy ilyen, akkor lehet rokonérzelem. Aki együtt érez, az rokonérzelmű. Aki együtt érez, az irgalmas, kegyes, adakozó. Szeret segíteni másokon. Miért? Mert együtt érez. Tudtak ilyen példát mondani, ki volt az, aki segített? Noha nem is volt zsidó, de a zsidó, mikor bajba került, ott a rablók megtámadták, és hamar segített, ugye? Ki? Egy samaritánus, tehát egy Babilóniából ide költöztetett ember volt, tehát nem volt ott zsidó, de nem számított nála, hogy az, aki bajban van, zsidó, vagy nem zsidó, vagy milyen, hanem oda ment, segített rajta, tudjuk, hogy ellátta a sebeit, föltette a barmára, szamarára, hogy bevitte a vendégfogadóba, és kiemlékszik, hogy egyáltalán olvastátok, ismeritek ezt a történetet? Igen? Ki fizette az ellátást, mikor elment, még pénzt is adott, hogy ha még esetleg valami kell, egy sebtapasz, vagy egy kenőcs, vagy valami, akkor itt van ez a pénz, és ezt fedezi majd. Mennyit maradt vele? Ki tudja? A beteggel. Ki mondta ezt? Ki? Akkor gratulálni tudok, mert ott maradt egész éjszaka vele, hogy nehogy vizet kér, mert a sebesült ember az van úgy, hogy lázas lesz, és akkor inná a vizet, és akkor nem tud megmozdulni az ágyba, és kérne vizet, és nincs, akitől kérjen vizet. Mert a vendéglősnek annak annyi dolga van, hogy nincs ide, hogy most egy emberrel ott a töltse az éjszakát. Ott maradt mellette. Miért maradt ott? Milyen ok volt? Ez a miért, ez mindig olyan kétirányú kérdés, az ok és a cél. Tehát azért maradt ott cél szerint, hogy segítsen, de milyen okból? Miért maradt ott? Milyen okból? Mert ő milyen ember ott? Irgalmas volt, így van a példázat címe, és az irgalmas samaritánus. Együttérző volt. Nagyon szép dolog ez. Aztán vannak még a Bibliában hasonló példák, de először nézzük meg egy kicsit, hogy hogyan alakult a világ, amikor a bűn bejött a világba. Ebből a szempontból most nézzük meg, milyenné tette a bűn az embert. Együttérzés szempontjából. Tessék? Így van. Önzővé tette. Rideggé tette. Elzárkozottá tette. Ne érdekel, elestél, majd felállsz te. Vajod van? Majd elmúlik. Ilyen a világ. Ilyenek az emberek általában, kivéve azokat, akik Jézustól tanulják meg az irgalmasságot, az együttérzést. Így van, köszönöm szépen. Na most, ez az együttérzés hiánya. A Bibliában kiütközik sok helyen, Jézus is, illetve tegyük először akkor történelmi sorrendben, a pogányoknak az volt a problémája Sodomában. Sodomáról tudtok, ugye, el is pusztult, annyira gonoszok voltak. Na, ott az volt a szokás, hogy eledel, bőség volt, ettek, ittak, mulladtak, nem? De azt írja a Biblia, hogy a szegénynek és a szűkörködőnek nem fogták meg a kezét. Köszönöm, hogy segítettél. Nagyon jó. Tehát nem segítettek rajta, ez azt jelenti. Tehát visszamehetünk az ókorba, visszamehetünk a múltba, és jöhetünk közelebb az Úr Jézus idejéhez is. Jézus maga látta, hogy az együttérzés nagyon hiányzik az emberiség érzésvilágából, mert ő maga is átment ilyen tapasztalatokon. Mit ír a Zsoltárban, hogy hogy viselkedtek vele? Azt mondja, hogy az ételembe mérget tettek. Italomként, akkor a kereszten volt, ecettel itattak engem. Aki a kenyeremet ette, az emelte fel a sarkát ele. Tehát van itt együttérzés? Nyoma sincs, igaz? Tehát Jézus maga is megtapasztalta, hogy nincs együttérzés. Akkor János evangélium 5. fejezetében van egy történet, hogy Jézus elmegy a Betesda, nem olvasom fel, mert az idő nagyon repül, elmegy a Betesda tó mellett, és ott kivel találkozik? Egy beteggel találkozik. Milyen beteg volt ez? Akkor hozta oda a mentő, vagy azelőtt egy héttel camogott oda, vagy hogy? Hosszú évek óta ott ült, vagy feküdt valahogy a Betesda tó partján. Hát miért ment oda? Mi volt ott? Gyógyulás volt, gyógyvíz volt. Itt Magyarországon nagyon sok gyógyvíz van, de nem olyan, mint a Betesda, egyik se. Betesda ez milyen volt? Oda köré gyűltek a betegek, leültek, és nézték a vizet. Mi sokszor bemegyünk a vízbe, és aztán jaj, de jó meleg, jaj, de jó gyógyvíz, jaj, ez jaj, ugye? De ők nézték a vizet. Miért? Mert az volt az ő gondolatokban, úgy hitték, hogy a víz megmozdul, mert egy gyógyító angyal szállt rája a vízre, és amikor valaki elsőnek lép be, akkor az meggyógyul. És ez a szerencsétlen ember hány évig volt ott? 3 évig? 8 évig? 38 évig ott feküdt, és milyen tapasztalata lehetett neki ezzel a dologgal, az együttérzéssel kapcsolatban? Hogy nincs együttérzés. És Jézus odament, meglátta ezt az embert, és azt kérdezi meglepetésére, és a miénkre is, hogy akarsz-e meggyógyulni? Mit mondod a beteg? Hát akarok, hát. Ezt mondta? Nem ezt mondta, hanem a panaszát mondta el, hogy nincs emberem. Történet mit igazol, hogy nem volt ott ember? Hát mindig más lépett belőtte, 38 éven keresztül. Ki tudja, hányszor mozdult meg a víz? Nem? Tehát volt ott ember bőven. Milyen ember nem volt? Együttérző ember nem volt. És ezért ő 38 évig, és Jézus mit mondott? Vedd az ágyatat, kelj fel, menj haza. Tehát Jézus volt az az ember, aki az együttérzés nagy iskoláját tanította, az együttérzés tudományát, és Máté 9.13-ban azt mondja, hogy elmenvén tanuljátok meg, hogy együttérzést akarok látni nálatok. Tehát Jézus hozta az Isten országát, hozta az Isten országának jellemvonásait, bemutatta az embereknek, többek között itt bemutatta az együttérzést, annak fontosságát, megláthatták, hogy mennyire hiányzik az együttérzés, sőt azt is, hogy mennyire szüksége van a világnak az együttérzésre. És ezért mondja Jézus az ő tanítványainak, hogy elmenvén ezt tanuljátok meg. Tehát ez egy olyan dolog, amit tanulni kell. Amióta a bűn bejött a világba, a világ egyre csak süllyed a bűnbe, a rosszaságba, és az együttérzéssel nem születnek emberek. Tehát nem úgy születnek az emberek, hogy bennük van az együttérzés. Ezt meg kell tanulni. Különben, ha ismerjük a Bibliát, Jézus csak két dologra mondta azt, hogy ezt tanuljátok meg tőlem. Tanuljátok meg az együttérzést, együttérzést akarok látni nálatok. Tehát Krisztus követőinél, akik keresztény nevet viselnek, azoknál vizet hoztál, nem? Vagy van itt víz? Nincs. Hát nem tudok mindjárt beszélni. Bocsánat. Tehát meg kell tanulni az együttérzést. Hol van az együttérzés iskolája? Ki a tanára? Ki tanítja az együttérzést? Hát Jézus, tanuljátok meg tőlem, hogy én, köszönöm szépen, szelíd és alázatos vagyok. Hát ezt a két dolgot tanította Jézus, erre a két dologra hívta figyelmüket, hogy ezt tanulni kell, a szelídséget és az alázatot. Alázatos ember van sok a világon? Mindenki mire törekszik? Minél alázatosabb legyen? Minél magasabb rangon legyen? Minél nagyobb elismerésben részesül? Ugye? És Jézus azt mondja, tanuljátok meg. Na most nagyon sok példát hozhatnék fel. Ugye, Sodoma lakóit említettem, Káin megölte a testvérét. Volt benne együttérzés? Már csak gondoljátok. Itt ez a, akkor Jézus mondja, hogy hiába vártam részvétre, hiába vártam együttérzésre, mikor a kereszten voltam, még akkor is ecettel itatnak. Egy pohár víz akkor is jól jött volna, mi most. Nagyon szomorú volt Jézus, hogy látta, hogy így elromlott a világ. És azt mondja, hogy tanuljátok meg. Milyen szerepe van az együttérzésnek a világon? Mi váltotta meg a világot? Annak a tudása, hogy az ember bűnbe esett? Hogy ez a bűn halálos? Hogy ez a bűn az egész világra kiterjedt? Hanem, hogy tudjuk, hogy milyen eredménye van a bűnnek. Ez váltotta meg a világot. Ha Istenben, az Atyában és a Fiúban nem lett volna együttérzés, akkor veszni hagyta volna a világot. De Isten szíve együttérző, szerető szív, és eljött megkeresni, megmenteni, megtartani a világot. Na most már, ha Jézus azt mondja, ugye ott a Máté 9.13-ban, hogy tanuljátok meg. Kérdésem az, hogy ha már nem születtünk úgy, hogy legyen bennünk, ha már tanulni kell, könnyű megtanulni az együttérzést? Könnyű az, hogy amikor sietnem kell, mert jött a busz, és fel akarok ülni, és éppen akkor elesett valaki, hogy akkor odaforduljak, és hadd menjen a busz, majd jön a másik, segítsek. Mit látunk? Inkább olyat látunk, hogy azt mondja, na, én fel kell menjek, légy szíves, menj, segíts. Küldjük a másikat, vagy küldik a másikat. Tehát nem könnyű megtanulni ezt. De a Biblia bizonságot tesz arra, hogy voltak, akik gyakorolták az együttérzést. Az elmondott történetben ki volt az, aki együttérző volt? A gyerek történetben, mint mondtam. A Dávid. Együttérző volt. Hogy emeljen fel én a kezemet az Úr felszentje ellen? Azt nem tehetem meg. Jobb. Mit mondott? A barátai jöttek, amikor nagy beteg volt, tiszta seb az egész teste, cserépe van. És mit mondtak a barátai? Hát olyan beteg volt, hogy egy hétig nem tudtak megszólalni. Egy hétig csendbe ültek. Aztán, amíg ültek csendbe, lehet, hogy imádkoztak, azt nem írja a Biblia, Tehát nem vagyok biztos benne, hogy imádkoztak, hogy gyógyuljon meg, hanem azon gondolkoztak, azt viszont írja a Biblia, hogy elkezdték vádolni. Ez a csúf betegség azért van rajtad, mert... És akkor tudjátok, miket mondtak, hogy te a napot imádtad, hogy te a nők után néztél, hogy te nem segítettél. És ő mit mondott? A vaknak én szeme voltam. A sántának lába. És minden idegennek az ügyét meghánytam, vetettem. Mert ez a jobb egy ilyen vezető pozícióban volt. Azt mondja, ott ült a kapuba. Tehát az akkori kapu nem azt jelentette, mint a mostani kapu, hogy bemegyek a kapu, és aztán megyek a házba, hanem a kapu azt jelentette, hogy a város kapuja, hogy a városnak a mondjuk úgy a törvényszék helyét töltötte be ez a hely, vagy ez a ház, vagy ez az udvar, rendtartás, mert azt mondja, hogy ő ott ült a kapuba, és intézte az ügyeket. Tehát ő az ismeretlen ügyét is jól meghányta vetette. Most nemrég voltam a kórházba, és amikor beléptem, a sorszámom következett, vagy mit tudom én, már rég le volt járva, de beszólítottak, és bementem. Ott az egyik szobában volt egy nővér, aki engem behívott, másik szobában volt a doktor úr, és másik nővér, aki írt ottan a számítógépen dolgokat. Azt mondja a doktor úr, hogy ki következik. Mondják, hogy én következik. Mondja a nő, hogy én következik. A másik ott a számítógépnél nézi. De doktor úr, hát már 80 éves. És? Hát akkor minek hívjuk be? És a doktor úr rám nézett, és azt mondja a nővérnek, mert a nővér nem is látott engem, mert ő ott ült az asztalnál gépet, én meg ott bejöttem az ajtón, és azt mondja, hogy hát nézzen rá. Nem úgy néz ki, mint aki a halál küszöbén áll, hogy most tudjam el. És behívott, és megvizsgált, és Isten kegyelméből adott olyan gyógyszert, hogy itt vagyok. A másik orvos előírta nekem a sugárkezelést, 39 sugarat letelt, ez nem most volt, már kicsit régebb, és vittem egy borítékot a doktor úrnak, mondom, doktor úr, fogadja.
Nem, azt mondja, vegye.
Megtudta, hogy lelkész vagyok, és hát valószínűleg azért. De doktor úr, hát én hálás vagyok, ez csak... De vegye, de tudja mit? Kérek magától valamit. Meglepődtem, hogy mit kér, mondja, tudja mit? Imádkozzon értem. Jó, doktor úr, imádkozok, de mi a problémája? Miért imádkozzam? Nem mondta meg, nem mondott semmit. Kicsit gondolkozott, azt mondja, hát úgy általában. Mondom, jó, főorvos úr. Jó, főorvos úr, akkor imádkozni fogok, és imádkoztam is érte, és azután sokszor láttam ott a folyosón, mert ugye más osztályokra is mentem én, nem csak a sugárkezelésen, hanem más osztályokra is, és hál' az úrnak köszönöm, hogy meggyógyított, lábra állított az úr, neki tulajdonítottam ezt a dolgot, és a kérdésem az, hogy meg lehet ezt tanulni, az együttérzést? Ahogy Mózes együttérez a néppel, amikor fönt van a hegyen, és átveszi a 10 parancsolatot Mózes. És mit mond neki az úr? Siess hamar, menj le. Hova? Menj le a te népedhez. Hát a te néped elfordult tőlem. Hátat fordítottak neked, a te néped. Micsoda? Uram, nem jó beszélsz. Ez nem az én népem, az a te néped. Hát miért mondta az úr, hogy a te néped? Akinek volt vagy van gyereke, azt tudja, a szülő, gyerek valami rosszat tesz, és éppen az anyja látja, akkor az apjának azt mondja, na nézd meg, mit csinált a fiad. Az anyja pedig azt mondja, nézd meg, hogy néz ki a lányod. Nem? A lányod, Ami azt jelenti, hogy én lemondok róla, olyan rossz. Hát persze, ez nem örökös, ez csak úgy pillanatilag van, de az Úr is azt mondja, nézd meg, mit csinált a te néped. Uram, a te néped. Nem, én lemondtam róluk. Én lemondok róluk, és elpusztítom ezt a népet, és téged nagy néppé teszlek. Hogy ezután nem Izrael népe lesz, hanem a Mózes népe. Ismeritek a Mózes népét? Tessék? Nem, nincs Mózes népe. Mózes nem fogadta el ezt az ajánlatot. Nem azt mondta, ó, Uram, hát ha te így gondolod, hogyha te ilyen kegyelmes vagy irántam, hát akkor jó van, hát akkor én... Nem. Azt mondta, Uram, ezt nem teheted meg, hogy elpusztítsd a népet. Isten, amikor egyik hullámból a másikba kerül, a szomorúságából látja, hogy a nép 40 nap alatt már bálvány imádó lett, és borjút önt magának, és imádják, és táncolnak, ugrálnak körülötte, és azt mondják, ez az Isten, aki kihozott minket Egyiptomból, pedig ők hozták ki az aranyat, az ő hozott ki minket. Istennek hogy fájhatott a szíve, amikor ennyi próba után, illetve hát ennyi segítség után, hogy kiszabadított őket a rabszolgaságból, meg minden, hát akkor azt mondják, hogy ez a te Istened. Az Úr ott fenn van, ki tudja, elfelejkezett rólunk. És mikor az Úr ezt látja, mennyire fájhatott neki, és amikor Mózes megszólal, Uram, nem teheted meg azért. Ez a te néped, de ha valakit el akarsz pusztítani, mert érthető, hogy haragra gerjedtél emiatt, de akkor kit pusztítson el? Mit mondott Mózes? Akkor engem törölj el, sőt, törölj ki a te könyvedből, amit írtál. Melyik az a könyv? Tessék? Az élet könyve. Jelenések utolsó lapjain az van, hogy az élet könyve, amely a bárányé. Hogy ebből a könyvből törölj ki engem, csak azért, hogy a te haragod ki legyen, mondjuk úgy egyenlítve, de a nép megmaradjon. Mennyire együtt érzett Mózes a néppel. Vagy Pál apostol, és az idő letelt, nem is mondhatom tovább, de tudjátok, hogy hegyeket, völgyeket, tengeren, viharon, életveszélyen, kígyomaráson, mindenen túl volt. Miért? Hogy megmentsen valakiket. És mit mondott az Úrnak? Hogyha az én üdvösségembe kerül, akkor is a népet te mentsd meg. Én feláldozom magamat a népért. Ugyanúgy, mint Mózes. Isten szívét gyógyította, amikor hallotta ezeket a szavakat. Amikor látta az együttérzés megnyilvánulását. Tehát a kérdésem az, hogy lehet megtanulni az együttérzést? Ezek szerint? Lehet. Második kérdésem azt hiszem nem is maradt, de még maradt annyi idő, hogy megkérdezem. Szeretnénk megtanulni az együttérzést? Hogy Isten kegyelmesen tekintsen ránk, Isten szívét, amikor a világ felett szomorkodik, siratja Jézus Jeruzsálemet, Isten siratja a világot, akkor legyen olyan ember, akinek a jelleme örömet szerez az Úrnak, mert megtanulja az együttérzést. Mennyi együttérzésre vagyok képes? Mert azt is hozzá kell tegyem, hogy van hamis együttérzés. Jakab apostol ír erről, azt mondja, hogy hát azt mondjátok a reszkettőnek, aki fázik, fagy meg, nincs ruhája. Hát menj, ütősz fél, hát mit állsz itten ebben a hidegbe ruha nélkül, de neki nincs ruhája. Nem azt mondja, hogy na gyere, adok neked egy ruhát. Hát ez a hamis együttérzés. Hát ne fázzál, a másiknak, hát ne éhezzél, hát menj egyél, hát lakjál jól. De nem adja meg azt, amire szüksége van. Akkor milyen együttérzésről beszélünk? Hamis együttérzésről. Isten őrizzen meg bennünket a hamis együttérzésről, és adjon nekünk együttérző szívet, elveszett testvéreink közül nem egy mondta, amikor megkerestük, hogy hát mi a baj, mi a gond, hogy miért maradtál el. Atyafi, nem találtam együttérzést a gyülekezetben. Isten segítse meg, hogy találjam. Amen.
Hálásan köszönjük a Jóistennek ezt az üzenetet, hogy ezt küldte. Ez azt jelenti, hogy erre van szükségünk, hogy megtanuljuk az együttérzést. Segítsen meg bennünket, hogy ezt élni és gyakorolni tudjuk egymás között is, és a világ számára is. Isten tiszteletünket a 215-ös ének első, második versével zárjuk le. 215-ös ének első, második verse, és az ima után majd a harmadik és negyedik verset énekeljük.
Szerető mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy a szeretet téged arra indított, hogy ne hagyjad elveszni a világot, ne hagyjál elveszni bennünket, hanem fiad Krisztus élete árán megmentetted. És megmentettél mindenkit, aki szeret téged, aki akarja, aki vágyik a krisztusi kegyelemre. Kérünk segíts, hogy mi azok között legyünk, akik vágyunk erre, és akik vágyunk erre, segíts, hogy tőled tanuljuk meg, mit jelent együttérezni. Segíts, hogy készek legyünk aktív együttérzésre, hogy ahol bajt, gondot, problémát látunk, igyekezzünk segíteni tőlünk telhető módon. Kérünk, bocsáss meg mulasztásunkat, hogy amikor lett volna alkalom és lehetőség, ezt nem tettük meg. Kérünk, segíts, hogy a továbbiakban a te jellemedet és annak ezt a csodálatos pontját, az együttérzést és a szelíd lelkűséget tanuljuk meg tőled. Áld meg az egész gyülekezetet, áldjál meg itt valamennyünket és szeretteinket, akik talán elhagyták a gyülekezetet, vagy talán most nincsenek itt, de okuk van rá, betegek, szenvednek. Kérünk, légy gyógyítója a szenvedőknek, vigasztalója a gyászolóknak, bátorítója a gyengéknek, és segíts valamennyünket, hogy igyekezzünk felkarolni az elesetteket, a gyengéket, és így a te jellemedet magunkra öltsük, és tükrözzük ezen a világon. Az Úr Jézus szent nevébe kérjük ezt, hallgassál meg kegyelmesen. Amen.
Jesus,
Drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.